Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma mi is a Színdaraboló adásában a 70 éves Marosvásárhelyi Színházat ünnepeljük. A Tompa Miklós Társulat két nappal ezelőtt mutatta be Molnár Ferenc Üvegcipő című vígjátékát. Ma a rendezővel, Mohácsi Jánossal beszélgetünk a produkcióról. Rendkívüli bemutató volt, egyrészt azért, mert Molnár Ferenc Üvegcipő, másrészt azért, mert születésnapi előadása volt ez a színháznak, és azon gondolkodtam, hogy ezt a darabot kiválasztotta.
Hát ezt ketten választottuk a Keresztes Attilával, elég sok darabot bedobtunk, tehát én például a Szeged Szeggelt is, csak kiderült, hogy ez most volt éppen műsoron, és akkor így a 5-6 darab között ott volt az Üvegcipő is, és abban egyeztünk meg, aminek aztán a Gáspár Attila is nagyon örült, mert hogy kedveli ezt a cuccot, tehát tulajdonképpen ez volt a nagy művészi darabválasztás.
Bizonyos szempontból ideális, mert hogyha az elmúlt 70 év színházi ízlését és elvárásait nézzük Marosvásárhelynek, akkor ez a darab akár meg is felelhetne, de én úgy éreztem, hogy ez nem feltétlenül azzá lett, aminek itt képzelnénk ránézésre, mert hogy idézem Csáki Juditot, ez egy tündérmese lehetne, de ez nem lett tündérmese.
Tündérmese a Molnár azért, amikor tündérmeséket ír, akkor is ott van mögötte a rettenet, elég, ha csak mondjuk a Liliomnak a tényleg éteri sztoriára gondolunk, de hát azért ott is csak meghalnak emberek, és csak megverik a nőket, amit általában el szoktak felejteni, amikor azt megrendezik, és ebben is az Üvegcipőben is, amikor a idősödő férfi és az éppen csak nővé érett lánynak a szerelmét nézzük, hát abban nem csak a málnafagyi van benne, hanem bizony a keserűség is benne lehet valahogyan. De igazából nem is ez volt a cél, hogy ezt a tündérmesét elvegyük, mert én nem volt szándékom a happy endet elvenni a szereplőktől, sem a színészektől, sem a közönségtől, bár végtelen rendezői hatalomnál fogva bármit megcsináltam volna, megölhettem volna bármelyiket, vagy mit tudom én, de nem, az nem esett volna jól a Molnárnak, meg az egész dolognak, meg nekem se. De az, hogy azokat a fájdalmakat, amik egy-egy ilyen szerelmi négyszögben, mert az Üvegcipő az tulajdonképpen az valami ilyesmi, azoknak a realitását, meg a komikusságát, meg a tragédiáját megmutatni, az viszont szándékom volt, és azt szerintem nem idegen a Molnártól sem.
Én úgy fordítottam le magamban ezt a tündérmese és tragédia kettősséget, hogy ez egy kettős tükör ez az előadás. A minden gyönyörű jelenet, nevetős, kacagós, éneklős, táncolós jelenetben azért ott van a karc, vagy a szúrás.
Hát ez technikai probléma is, tudod, tehát vagy művészetelméleti probléma is. Én szerintem teljesen felhőtlen vígjáték nincsen, tehát eltekintve mondjuk de még éppen Buster Keatont akartam mondani, de ott sincs, hát még a Burlesque-ben is ott bujkál a tragédia, mert ha nincsen, akkor nincsen komédia sem, tehát valamilyen szinten mindenféleképpen ellenpontozni kell azt, ami a színpadon van, különben szerintem ehetetlenné válik. Lehet olyat, tehát nem mondtam igazat, mert lehet ilyet csinálni, csak mondjuk az tőled nagyon idegen lenne, meg szerintem a valóságtól is eléggé elrugaszkodott.
Ami nagyon ennek az előadásnak a sajátja, ez a nemek közötti erőszak, de inkább a nők elleni erőszak.
Azt mire gondolsz pontosan?
Tragikus nősorsok, ahogy így felfejlenek. Az idősödő asszony, akinek az egész egzisztenciája azon áll, hogy ő eladta magát, és prostituálta magát. A férfi, aki azt mondja, hogy mi vagyok én, juhász, aki mindent télen megbocsát a feleségének. Tehát ezek olyan allúziók, én hallom a mai történeteket ebben.
Két szálon megyünk, az egyik ugye, vegyük a juhászt előre, az nem az én találmányom. A Molnárnál ott valamitől egy idegen szó van, amit én nem ismertem, és az csalót jelent, vagy csempészt. Azt egyszer nem tudtam lefordítani, hogy az mi. és kértem a Korpos Andrist, hogy segítsen ebbe, hogy ő mit javasolna, vagy itt mondani, és ő találtak ki a juhász bojtát, vagy a juhászt, aki megbocsát a feleségének, és az tényleg az sokkal pontosabb, mint a Molnáré. A másik, ugye a női sorsok, hát azzal nem nagyon lehet mit kezdeni, mert hogyha a végleteig akarok elmenni, akkor ugye azt mondja Thornton Wilder a Teremtés 8. napjában, hogy történet az csak egy van. És ez egy nagyon szomorú és nagyon tragikus, vagy bánatos, vagy melankolikus megállapítás. De ennyire nem akartam én leegyszerűsíteni a dolgokat. Ebben annak az asszonynak, ugye az Adélnak az üvegcipőben, annak hát megvan a maga tragédiája, és megvannak a maga bűnei. Az hogy igazából a férfi sorsokat annyiban teszi már megengedőbb a férfiakkal szembe a Molnár. Azt kiszúrtam a játék a kastélyban is, a Liliomról már beszéltem, tehát ott egy picikét azt a férfit, aki időnként megveri a nőket, azt ő jobban azt meg tudja bocsátani azt a dolgot. Én nem annyira, tehát nem kedvelem ezt a dolgot, és nem találom semmiféleképpen romantikusnak, vagy meghatónak. Vagy.
Számomra azért ugye nőként ülve a nézőtéren, meg érezve itt a kontextusokat, amik így kibomlottak ebből a darabból, azért az annak ellenére, hogy nő darabnak láttam ezt az üvegcipőt, azért éreztem azt, hogy itt van egy ilyen regresszus a kiszolgáltatottságoknak, hogy itt mindenki valakinek a cselédje. És ez a cselédtörténet, ez egy nagy metaforává válik, vagy hát valósággá, nem is tudom.
Adná az ég, hogy így legyen, ahogy mondod, ezt nem tudom. Hát, hogyha nagyon szépen összeáll az előadás, ami most még nem teljesen érett össze, de szerintem benne van egy nagyon-nagyon jó előadásnak a lehetősége, akkor ez elképzelhető, hogy így lesz. Valóban a kis embereké ez a darab, tehát valóban a tied meg az enyém, tehát az meg azé, aki mászik az utcán, és nem tudja, hogy ki tudja fizetni a lakbért, vagy hasonló. Tehát ez van egy nagyon jó drámai történetbe helyezve. De tényleg mindenkit szorít valahogyan a sorsa és a megélhetése is, ha méghozzá egészen azon a szinten, ahol mi vagyunk, így a napi középszerűségnek a szintjén. Tehát nem a mély szegénységben játszódik ám, de nem a Baywatch-nak a luxusvilágába, vagy nem a Dán királyfinak a luxusvilágába, hanem egy ilyen nagyon hétköznapi környezetben, és ilyen szempontból eléggé ismerős lehet mindenkinek.
De a cselédség az több, mint szegénység, az valahol öröm a szolgálatban. Tehát a szolgálat elfogadása és a másik szolgálata révén való önmegvalósítás, és ez nem feltétlenül egy ilyen hegeli beírése a dolgoknak, hogy én azzá válok.
Igen, de tudod, ez mindig egy ilyen kétkarú mérlegen libeg az, hogy ez hol van az önkiteljesedés, és hol az, ahol a másikat szolgálod, és hol az, ahol a szolgálatod az egész egyszerűen önmagát erősít, és önmaga okává válik, és már független a másiktól, akinek esetleg nincs is igénye rá, vagy ami még rosszabb, hogy mikor lehet, hogy történhet az meg, hogy ezeket a nagyon-nagyon nemes és megható dolgokat, amit mondtál, ezek egyszer csak elkezdenek kihasználódni. Mégpedig akár anélkül, hogy tudatos lenne, és rossz indulat, vagy szándékosság lenne benne. Ilyen szempontból is szerintem nagyon, nagyon jól megírt, vagy pszichológiai jól megírt történet, mert ezt meg, amiről most beszélünk, bármilyen elvontnak is tűnik, ezt mindnyájan gyakoroljuk nap, mint nap.
Nem tudom, hogy le lehet-e, én nem fogom lelőni a végét, mert azt gondolom, hogy az nagyon pontosan helyére teszi azt, hogy akkor ezek a cselédviszonyok, ezek hogy tudnak, meddig tudnak működni, és meddig biztosítanak boldogságot, és hol jelentenek korlátozást, vagy egymás megalázását, vagy egymásra terhelődést, tehát ezt ne lőjük le, de egy kicsit beszéljük végig azt, hogy mennyire kellett a Molnár szövegének, ami, jó, most megmondom a közhelyet, hogy tökéletes, vagy majdnem, tehát hogy ez egy remek színházi szöveg, ellentartani, vagy beletenni aknákat, vagy...
Hát sokféle sokféle ok miatt történik. Ugye az egyik legegyszerűbb az, hogy mondhatjuk azt, hogy nagyon jól meg van írva, ugyanakkor ezt azt a szöveget, ami benne van a benn porosodik a könyvekben, az gyakorlatilag is porosodik. Tehát a fölött, a nyelv fölött nem kismértékben elröppent az idő. Nem mindenhol és nem minden ízében. Tehát nagyon borzalmasan jó ír párbeszédeket a Molnár, tehát nagyon meglepően jó író a főnök, nem hiába érte az a sor, sem érte a világhír, de egyrészt nagyon-nagyon túlbeszéltek az alakok, tehát és sokkal többet beszélnek a szándékaikról, mint amit ma szeretünk, vagy mint mondjuk a modern drámákban történik, és azt bizony a közönség már nem nagyon szereti. Tehát amikor részletesen elmondom neked, hogy mik az én szándékaim, és milyen okból cselekszem, az inkább egy ilyen záróéles szerzői utasításba való, és nem pedig az élő párbeszédbe. Ugyanakkor vannak olyan nyelvi, ugye előbb már utaltam az egyikre, amiket le kell fordítani, tehát nincs meg, különben üres szavakat mondasz a nézőtérnek, amit a kutya sem ért, tehát az érthetőség az nekem egy igen-igen lényeges szempont a színpadon, és most nem csak a esetleges színészi pongyola beszédről beszélek, hanem az, hogy fizikailag érthető legyen, és nyelvileg érthető legyen. Ne hangozzon el olyan mondat, amit a néző nem tud dekódolni, vagy megérteni, tehát ez borzalmasan fontos, mert különben csak a fűrészport hintjük a fülükbe. A másik pedig az, hogy bármennyire jól megírt a Molnár, ugye egyrészt az, amit mi szerettünk volna belecsinálni, az tovább azért, ezekkel a sorsokkal, mert finoman bele-bele turkáltunk azért a történetbe, hogyha, mit tudom én, az első felvonásban földobja a Dél nevű szereplő a szeretőjének, a császárpálnak, hogy a császárpál el akarja venni egy bizonyos asztalosnak a lányát, akkor ez egy olyan dolog, amit én nem nagyon szeretek elfelejteni. Tehát nem lehet, tehát még jobban lehet az okságot rá kényszeríteni a történetre, vagy jobban megfelelni annak, amit a Molnár megírt egyébként. Így aztán azt a szálat végig kellett vinni, és így tovább el kellett gondolkoznunk, hogy kivel mi történik ebben a darabban, tehát amit láthattál, az ennek a munkának a következménye.
Így, hogy beszélgettem előadás előtt, és mindenki nagyon várta, hogy végre lesz egy mohácsi rendezés Marosvásárhelyen, azt láttam, hogy a várakozások valami extrém felé, valami színházi őrültség felé mutattak, hogy itt majd lesz egy olyan látvány, vagy nem tudom, effekt, vagy valami, vagy szereposztás, vagy valami meg fogunk hökkenni. Ehhez képest egy nagyon finom, nagyon a konvenciókkal pontosan játszó előadás lett.
Hát ezt örülök, hogyha ezt mondod. Én soha nem szerettem azt a fajta színházat, ez egyfajta ízlésbeli dolog, ahol a nézőtér fizikálisan inzultálva van. Most ebben beletartozik az is, hogy meg erőszakolom a darabot, vagy átforgatom egy olyan dologba, ami már nem tartozik hozzá. És itt most nem csak a jogi problémákról van szó, hogy a Molnár ugye csak 5-6 év múlva veszti el az élő jogait, hanem arról, hogy azt a történetet szerettem kiszolgálni, ami meg van írva. Most ez lehet olyik esetben nagyon nagy műtét, tehát igényel, vagy nagyon nagy beavatkozást, itt meg kisebbet, tehát itt kisebb értelmezésbeli finomságok voltak, tehát én nem a extravaganciát szeretem a színpadon, hanem a következetességet, és remélem, hogy ezt lehetett látni. Hát ha azt a várakozást nem tudtam kiszolgálni, hogy valami oltári botrán legyen, akkor azt nagyon sajnálom.
Nem, azt nem kétlem, hogy nem feltételezem, hogy oltári botrányra vártak, és hogyha a magam elvárásait veszem alapul, akkor azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben újszerű, vagy ritka dolgot láthatott az ember most Marosvásárhely színpadán, vagy a Marosvásárhelyi színpadon, mert hogy az erdélyi színházak egyik nagy problémája a dinamika. Hogy mozog az az előadás egészében. És itt több jelenetben olyan totális látványt láthatott az ember, miközben nagyon finom jelenetek, egy esküvő, voltak, hogy ott tényleg minden mozgott, és minden történt.
Hát ez próba kérdése, tudod? Vannak olyan színészek, akik ezt kevésbé jobban veszik, itt nagyon jól vették ezt a dolgot. Tehát az hogyha ugye, nem titok, hogy az, amit mondtál, hogy a második felvonásnak az egy esküvő az elejétől a végéig, amit ráadásul tetéz egy orbitális vihar is, tehát azt elég munka azt megcsinálni, tehát meg kell az összes alakot valamennyire személyesíteni, aki a színpadon van, tehát itt egyébként ez szorosan kapcsolódik az előző kérdésedhez, tehát ott is az esküvőnek a vendégét az csak jelzésszerűen írta meg a Molnár, amúgy teljesen jogosan, mert hogy én szerintem ezt el szoktam mondani, nincs olyan darabíró a világon, aki 8 alaknál többet meg tud írni, tehát az gyakorlatilag lehetetlen. És ez csak a próbán lehet megcsinálni. Most azt viszont nem tudom mondani egy esküvőn egy színésznek, hogy te itt ülsz és hallgatsz végig, és úgy teszel, mint aki jól érzi magát, hanem ott végig kell vinni valamilyen szinte megfogalmazott karaktereket, vagy alakokat az előadás folyamán. Az pedig, hogy a dinamika hogyan alakul, hát ott azért a Molnár nagyon nagy segítségemre volt, tehát azért nagyon jó dolgokat írt bele ebbe a történetbe, amit még talán sikerült kiélesíteni. A nehézség az igazából az, hogy a nagyon-nagyon hatásos és erős második felvonás után, ugye van egy olyan felvonás, ami a csöndeké, meg a kétségbeesésé, meg a másnaposságé. Tehát az nagyon érdekes színészi feladat, hogy azután a vehemens előadás után hogyan lehet a csöndekkel, meg a professzültségekkel manipulálva megtartani a közönséget. Hát ez még ott még vannak adósságaink, de ez csak a közönséggel együtt lehet majd megtanulni, hogy ezt hogyan lehet jól megcsinálni.
Ezek a karakterek hány százalékban miből állnak? Mennyire Molnár, mennyire kellett itt a színészanyaggal dolgozni, és mennyire lehetett engedni a koncepcióból?
Hát nézd, ezek bizonyos szempontból a Molnártól jönnek, tehát mit tudom én, a Stettner úr, akit a Galló Ernő játszik, az meg van említve a darabban egyszer, aztán el van hajítva a Molnár által, pedig hát egy olyan figura, aki árulkodik a kis cselédről, meg kukkolja a magánéletét, tehát ez egy fontos dolog, hogy megjelenjen az esküvőn. Onnan született az a dolog. Cserébe eldobtunk egy másik alakot, akit szintén ír a Molnár, a Szász urat, aki nem szerep egyáltalán, nem csak megemlítik a második felvonásban, azt sem tudom miért. És az Istvánnal nagyon sokat dolgozunk azon egy-egy ilyen darabnál, hogy csak olyan szereplőt hozzunk be, vagy nevezzünk meg, akinek köze van ehhez az egészhez. Tehát vagy színpadra tudjuk hozni, vagy más úton módon lényeges a történetben, tehát ne terheljük felesleges információval a nézőknek az agyát. Másrészt azt írja a Molnár, hogy ott van egy plébános, akkor azzal nekem kell kezdeni valamit, bár ő azt írja, hogy egy pápai kamarás van ott, ami hát egész teljes mértékben kizárt dolog lehet, vagy nem tudom, hogy képzelt, hogy viccnek gondolta, ami ma már nem él meg, mert hogy a kutya nem tudja, hogy mi a pápai kamarás, vagy kevesen tudják, de nem tudják, hogy ez mennyire elképzelhetetlen, hogy ott Józsefvárosban egy esküvőn megjelenjen az alsó középosztályban. És hát vagy fölkínál egy olyat, hogy van egy kapitány, aki folyton a tengerről mesél, de ezek csak szavakban vannak leírva, és közben meg egy nagymarosi komp kapitány, tehát egy dunai átkelő hajónak a kapitánya. Na most ezeket, ha így vannak, akkor ezeket meg kell csinálni valahogyan. Tehát akkor onnan kezdve segítenek a színészek, ugye mi is írtunk nekik mondatokat, ráadásul pont szegény Gál kapitánynak egy nagyszerű történetét megírtuk, de aztán ki kellett húzni, mert nagyon hosszúra sikeredett, és már próbára se került be. Csodálatos történet volt arról, hogy hogyan találkozott emberevőkkel valamelyik útja során.
Ez a rejtőszála.
Hát persze.
Molnárban?
Tulajdonképpen teljesen mi. Hát egy rejtő, vagy kincses sziget, vagy lehet bármi, tehát nem Moby Dick, vagy mit tudom én. Tehát és hát az, ezek mind a segítségünkre vannak, de hát ezeket meg bizonyos szinten mérjük, meg más része próbán alakul ki. Eldöntöttük azt, hogy hogy a második felvonásból átcsorognak személyek a harmadik felvonásba. Ezt én ötlöttem ki, hogy az esküvőről szinte mindenkit ott találunk a harmadik felvonás rendőrségén, de az is jó évek az volt, és érdekes módon ugyanezt egyszer egy beszélgetésben a Gáspárik is mondta, hogy erről is gondolt erre a dologra, hogy a harmadik felvonás rendőrségéből is legyenek az esküvőn, tehát úgy van összekötve a történet most sokkal erősebben a Molnárnál. Ugye a Molnárnál egy vadidegen rendőr. Nálunk egy olyan rendőrségen vannak, ahonnan nem is egy ember jelen volt az előző esti, hát botrányba a torkoló esküvőn. Tehát ezek voltak a ahogy hozzányúltunk a karakterekhez, vagy az alakokhoz.
És a kedves színház látogató az szembesül a való életből is jól ismert jelenséggel, hogy milyen az, amikor a hatalom képviselője tajt részegen kivetkezik magából, és másnap aztán képviseli a hatalmat.
Hát képviseli, és sunyog, mint aki. Tehát, hogy önmaga előtt is, meg a felettese előtt, meg azoknak, akikkel szembesül, tehát ez érdekesebb probléma szerintem, jóval egy érdekesebb feladat, mint amit a Molnár írt ennek a dolognak.
Mondjuk annak van egy ilyen bukéja, hogy elhangzik a már kultikussá vált mondat, hogy akkor, amikor én magyar rendőr vagyok, és ez a Marosvásárhelyi színpadon, hogy néztem az arcokat magam között.
Nem tudom, hogy ennek a helyi értékeit mi igazából. Tehát ezt ti tudjátok jobban. Azt a tört szöveget, azt a pár sort, azt én írtam.
Lemertem
aztán javított
fogadni.
Rajta, az Isó is javított rajta, és aztán a Csabi is, a László Csaba is rontott bele, tehát ő is tett bele dolgot, de azonnal, tehát ő a keleténél jobban értette azt, amiről szó van a próbán, emiatt látom, hogy ez nagyon jelent valamit, én nem, tehát ilyen mélységet nem látok mögé, amit te most számon kérsz tőlem.
Én nem mélységet láttam, feszültséget. Tehát
hát azt nem tudom, hát én, ugye ez inkább az én otthoni problémámról szó, az otthoni magyarság történetről szó, nem pedig az itteniről, mert nem, tehát ezt nagyon vadidegenként vagyok benne jelen.
Önök a színdaraboló adását hallják. Ma a Tompa Miklós társulat által frissen bemutatott Molnár Ferenc darabról, az Üvegcipőről Mohácsi János rendezővel beszélgetünk. Amikor egy ilyen viszonylag kisvárosban együtt él az ember a színházával, és látja ugyanazokat a színészeket éveken keresztül, akkor az egyik legnagyobb kérdés az, hogy hogyan lehet megúszni a modort, nem lehet a modorosságot megúszni, de hogyan lehet ez ellen küzdeni. És azt látom, hogy az Üvegcipő munkája az nagyon jelentős részben sikeres volt. Nem mindenhol, de azért itt vetkőzöttek le modorok. Ehhez mi kellett?
Hát nézd, én csak előadáson láttam ezeket a színészeket, tehát nem dolgoztam velük, sőt néhányukat előadáson sem láttam. Volt, akivel csak DVD-n találkoztam, és ezeket ilyenkor nagyon nagy részt lutri van a szereposztásban, de ez nem baj. A másrészt pedig ugye az, amit mondasz, a modor, ha az nincs a színésznek, akkor az azt jelenti, hogy nincsen neki eszköztára sem. Most ez nagyon-nagyon, tehát ez egy nagyon nehéz probléma, tehát egyáltalán nem baj az, hogyha egy színész megismersz a hangjáról, vagy a hanghordozásáról, vagy arról, ahogyan játszik. A baj akkor történik, amikor ezt reflexből előhúzza valaki a színpadon, és azonnal a bevált megoldásokat hozza, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, ami a szituáció, vagy ami az ő feladata a színpadon. Hát ez egy állati komoly csapda, és mindig figyelni kell rá. Tehát nincsen kész megoldás erre a történetre. ugye nekem annyi van, hogy résen kell lennem, de hát azért jó színészek úgy vágják, akkor vágják át az embert, amikor akarják, tehát nem tudod, hogy mikor dolgozik félgőzzel, vagy mikor csak markírozza a cuccot. Ha nagyon csinálja, akkor észre lehet venni, és hát mondjuk bizonyos gyakorlattal, ami nekem megadatott, azzal ki lehet szúrni ilyeneket, szoktam is őket égetni, hogy ez a ilyennel fizetsz ki, mint egy házasságnak a harmadik évében odavágod ezt a hidegrántottát, hogy ez most el van játszva, de hát igazából a feladat az, hogy feladatot adni mindegyiknek. Olyan feladatot, amit komolyan tud venni, és amivel dolga is van, és nem azt várni tőlük, hogy a bevált megoldásaikat hozzák. De ez akkor is így van, hogyha olyan emberrel dolgozom együtt, akivel 20 évet dolgozom együtt, tehát akkor is ugyanez a dolog van, és ott annyival könnyebb talán, vagy annyival másabb inkább, hogy ott automatikusan mondják azt, hogy ó, hát ez még itt nincsen meg ezt meg, hogyha én kérek olyat, amit az ő modorából kérnék, akkor arra is figyelmeztetni szoktak, hogy az nem olyan egyszerű, mint ahogy én azt elképzelem. Tehát ez egy konzekvens munkának kell lenni, hogy nem hagyni sem a színész, sem pedig magadat, a rendezőt, hogy közhelyekkel fizessük ki a zsűrit.
A közfejekkel és a konvenciókkal való játék legradikálisabb formái azok a zenei elemek voltak. Tehát amikor a csárdás klecmer beáthajlottak, akkor megint úgy körülnéztem, hogy...
Nézd, azt nem tudom, hogy ugye ez a Marcinak, a Kovács Marcinak, a zeneszerzőnek a dolga, végtelenség, megbízom benne. És nagyon-nagyon szeretem a zenéit, amiket ír. A végtelen bizalomba persze az is belefér, hogy mondjuk most a legutóbbi Örkény színházas munkáknál egy dalát egész egyszerűen visszaadtam azzal, hogy én nekem ez nem tetszik, nem tudok vele mit kezdeni, és ezt a Marci is tolerálni szokta, ezt a dolgot. Az is egy olyan történet, az a csárdás, a második felvonás végéről beszélünk, amit a Molnár elrejt a színfalak mögé, én azt szerettem volna megmutatni azt, hogy az milyen az, amikor egy ilyen elég komoly botrányon átesett társaság megpróbálja kimulatni magából azt a rettenetet, ami történt velük, és hogy ez hogyan rezeg tovább a történet más részvevőiben, illetve hát magában Irma nevű cseléd. Azt meg, hogy ezt a Márton hogy fogalmazza meg, hát ebben nekem nincs beleszólásom.
Na jó, de hát az azért meg szervesen hozzátartozik ez a darabhoz, hogy itt egy magyar tánc, ugye a csárdás, az a zsidó népzene hangjain szólal meg ritmusában, vagy az, hogy a cigány primások sorsa is, hát az nagyon kecsetlen. Tehát, hogy azt rendesen megápolja ez a rendezés.
Nézd, az ugye a cigány problémára én különösen ki vagyok élezve azzal, ami Magyarországon történik, ugye ki otthon van benne, ki nem, hát a rendszerváltás óta, ahogy a sógorom fogalmazta egyszer, a cigányok azok, akiket mindenki földobott, de senki nem kapott el. A cigányság az mély szegénységben van taszítva, és ebben a pillanatban nem látni azt, hogy hogyan keveredik ki onnan, és a legcsekélyebb kormányzati szándékot nem látni arra, hogy ezt a problémát értelemben kezeljék, ehelyett a szegregációra való törekvés van, és a végtelenül ostoba előítéletesség, ami, hogyha bárki belelapoz a magyar fórumokba, akkor meghökkentően fogja ezt tapasztalni. Ha egy kicsit is fölkészületlen, akkor elejti a kávés csészét, miközben olvasgatja ezeket a dolgokat. Itt épp csak egy finom utalás van erre abban a dologban, hogy a cigányok zenéreknek ugyan ám, de a házban nem tehetik be a lábukat, tehát ennél tovább én nem mentem. De ez még mindig jobb, mint amikor éjszaka a frissesedet mondok, a megfojtott kutyádat bedobják az udvarodra, és ráírják a házfalra, hogy megdög lesz, és horog keresztekkel firkálják tele a feladat, de ez még mindig jobb, mint amikor rágyújtják a házat, és hátba lőnek az udvaron. Tehát ez csak egy nagyon gyenge utalása arra, hogy hogyan van bánva ezekkel az emberekkel, de gondoltam, ha már cigányzenészek vannak benne, akkor valami utalást mégis tegyünk erre.
És itt azért van egy ilyen furcsa emberség is, mert miközben az eresz alatt, vagy még az eresz alatt se állnak a primások, veri őket, majdnem veri őket az eső, és zenélnek, az úri közönség arra a zenére mulat bent. És még ki is szól, hogy húzzátok, fiú! Jó? Mosolygunk, meg sír. Nem lehet tudni, hogy itt az ember sír, vagy mosolyog, vagy minden történik vele. A látványban viszont ott azért cukor van, meg kék, cukorkékség, garaci. Hogy azért egy kicsit úgy szorítottam a végén, hogy Istenem, ne legyen piros eső, de lett.
Ó, de hogy nem, piros, hogy nem. Hát az ennyi, azt én szerettem volna, de az is próbán született, mert az ugye a Molnárnál az van, hogy fütyüle már az oroszlán, és nem tudom, még egy borzalom van, amit a...
Biciklizik
azán, de azt mi írtuk bele, illetve én beleírtam a bicikliző oroszlánt, mert nem tetszett, amit a Molnár, hogy fütyül az oroszlán, ezt használja a játék a kastélyban is. Én nem tudom, mi volt ebben a vicces, vagy vicces volt ez valaha, vagy valami közszájon forgó, vagy olyan közhely lehetett, ami azóta egyszerűen kihullott a nyelvből. Tehát ezt mindenféleképpen meg akartam változtatni, és a próbán merült föl a biciklizik a kígyó, Barta Laci dobta be a köztudatba, és teljesen olvasó próbán, és teljesen igaza volt neki ezzel, mert hogy ez még nagyobb képtelenség, mint a fütyülő oroszlán, szóval jobban kifejezi a képtelenséget, és hát az ugye a magyar mondásban jön, amikor piros hó esik, tehát ezért volt a végén a piros hó, hát technikailag még nem tartott, ahol kéne, de majd igyekszünk.
Behullott időnekedett?
Hát ez nehéz színházba úgy csinálni valamit, hogy ami föntről hullik, az ne jelenjen meg korábban. Nekem most, amikor a Vígbe rendeztem a Szálemi boszorkányokat, akkor folyamatosan boldogít a fentről bejövő méhekkel a Dóz című előadásból, de cserébe meg én ott hagytam nekik a fekete pernyét, tehát az is hullogál más előadásokban is. Hát ezt technikailag föl kell rá készülni, elővenni a nagy lombfújókat, és lefújni a színházat minden előadás előtt, és akkor ez nem történhet meg.
Engem az ejtett meg, vagy képeztett el, hogy hát mostanában annyit hallom különböző előadásokkal, filmekkel kapcsolatban, hogy jaj, a gics, és hogy a gicstől való félelem. Hát Mohácsi János nem fél a gicstől.
Hát az hogy mondjam, tehát abban a pillanatban, hogy berakod valami kontextusba, akkor már nem annyira gicses a dolog. Engem azt se zavart volna, ha nem teszem alá a vége történet, amit most nem fogok elmesélni.
Nagyon büszke vagyok magunkra. Menjenek és nézzék meg, mert érdemes.
Abban a dologban, de azt úgy is el tudtam volna képzelni, hogy csak az a piros hó esik, amit ugye mi írtunk bele a darabba, mert hogy nem volt benne eredetileg. És amikor belekerült a szövegbe, akkor utána egy-két nappal gondoltam arra, hogy hát ezt jó lenne végigvinni ezt a dolgot, hogy akkor megfogalmazni szépen. Hát ez technikailag egy nagyon nehéz dolog, nem vagyok rá különösebben büszke, ahogy sikerült, de majd még teszek az ügy érdekében lépéseket, hogy az tényleg olyan legyen, ami olyan piros legyen, és olyan hó legyen, és olyan mennyiségben, és olyan hókavargásban, ami méltó ahhoz, hogy akár gicsnek is nevezhessd.
Beszélgetés zárásaként mondjuk el, hogy Molnár Ferenc üvegcipőjével ünnepelt a Marosvásárhelyi Színház fennállásának 70. évfordulóját, és azt kell mondanom hallgatóinknak, hogy az, hogy a színpadon elkezd zuhogni a vörös hó, az csak egy apróság ahhoz képest, ahogy ez az előadás véget ér, mert Mohácsi János legalább 7-szer megforgatta a szívemben a tört. Menjenek el. Csak 2 hét múlva lesz előadás, de lessék a kínálatot, és amint lehet, menjenek el, és nézzék meg, és hagyják magukat megdolgozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban.
Szívesen máskor is.